A kései vendég csak a csontokat kapja. Így kacagott fehér fogát villantva Andronikosz lábán csörrent egyet a hatalmas bilincs. Mozdulata, melyel helyet kínált a szűk patkán maga mellett, utolérhetetlenül előkelő volt, s ahogy a tálcán fagyosodó ételmaradékot vendége elé tolta, nagy urat játszott, akinek e pillanatban talán kedves is a vendégfogadás. A Blehernész palota északi tornyába raboskodott Belgrád és Brancsevó hercege, a csodálatos Andronikosz néhány nap óta, mióta ide szállították a macedóniai táborból. Vendége, a sovány, hajlott hátú Sztüpiótész Theodor ült mellette, halk hangon beszélt, szemlesütve, mintha mindenért ő tehetne, ő lenne oka a szégyennek, ami egészen érthetetlen módon itt érte a herceget. Andronikosz nevetett. Hatalmas teste épp hogy kinyúlhatott a börtöncellában, az arany hímmel átszőtt hosszú violaszínű tunika eltakarta a lábat, melyre rá volt kovácsolva a bilincs. A lánc néhány lépés hosszú volt, elegendő ahhoz, hogy végigjárja a cellát, leüljön az asztalához, ágyához menjen, vagy elérjen az ablakrácshoz, ahonnan beáramlik a levegő. A kései vendég, uram, nem kap mást. Máshol jó szót sem, de én nem haragszom reád, derék szolga. Nem tehetsz róla, hogy annak születtél. Tudom, írásokat hozol hozzám, s Mánuel üzenetét. Tudom, fél tőlem, s most kipróbál, hajlok-e, hűséget esküszöm-e újból neki. Mit tudsz mindenről, barátom? Prodrómoszt, a költőt szeretném magam mellé, az nem ülne ájtatos szemekkel, nem beszélne ilyen magasztos hangon. Mondanám neki, nyissa ki az ablakot, ott a rács felett, jöjjön be a levegő a csatornák felől. Patkányok élnek ott, hálótársak, jöjjön be a csatornák szaga, meséljen nekem, mondjon verset, melyet a jó Szokratész alig ha értene meg. Por vagyok, s hamu, uram kezében. Ő küldött hozzád, s kérdi, a három levelet te írtad Géza királynak, a három levélben te elárultad a birodalmat. Mindegyik a te nevedben ment. Szakállán végighúzta kezét, szokásos mozdulat volt, simogatta hullámát. Ki árult el? Nem tudom, uram. Szolgája vagyok csak a császári tanácsnak. A kémeket, a szipokantákat mások pénzelik. De látod-e, mióta István és László herceg itt van udvarunkban, több s komolyabb szerepet kapnak a magyar ügyek, mint a szicíliaiak vagy az ikonium béliek. Ezért kellett eljönnöm hozzád, mert uram türelmetlen. Minden reggel felkérdi a leckét, s jaj nekem, ha nem tudom, amit feladott. Ám a feladat csak annyi, uram, mit és mennyit árultál el a magyar királynak a birodalom szándékaiból? Öreg, száraz legény vagy, Theodor. Mondd, voltál, te már szerelmes? Te öreg, keszeg legény. Mondd, nyúltál már titokban asszony után? Vald be egy szép kis rabnő, cseléded, amikor birtokodra utazott asszonyod, egy lány, aki segítséget jő kérni a kancelláriába, a véletlen hozzád vezet, és te egyedül maradsz vele. Beszélj már, Sztüpiótész! Nagy uram, megtisztelsz, tréfálsz velem, de most ezen az esteli órán mindennek nincsen helye. Felettem, uram, rég elmúlt a gyarlóságok ideje. Az úr megkönyörül rajtam talán, de most titkos leveleidről, Géza királyról és a menekülő hercegekről van szó. Te rabnőkről, fuvolás leányokról beszélsz, mire jó ez, uram? Figyelj ide, Theodor! Mindez Eudokia miatt van, nem a levelek miatt. Komnenosz János nem kedveli, hogy két húgát ketten ölelgetik. Mánuelnek megbocsájt, mert ő a császár. Tőlem irigyeli azt a kis hiót, holott Eudokia távoli brokonom, nem testvérbátyám gyermeke. Miért sajnálja mindezt Mánuel? Miért küld Kilikiába és onnan a nyugati bestia torkába, uttalan utakra, Duna mocsarai közé? Mondd meg neki, hogy én már régóta nem láttam Eudokiát. Azért mentem Makedóniába, hogy Mánuellel szót válthassak. Hírét sem hallottam annak, hogy Eudokia a táborba érkezett. A vágy különös illatszer. Ha az ember egyszer ízlelte szagát, Eudokia illata, Theodora illata, testvér illat. Mánuel tudja, fáj neki, érzi, hogy én a húgban a nővért ölelgetem. És ezért kellenek a levelek, melyeket én írtam volna, vagy hozzám írhatta a magyar király. Levelek, melyeket áruba bocsájtott valamelyik az átszöktösött hercegek közül. Úgy tudott te is, uram, hogy Lukács érsek a magyar királyság legfőbb embere? Bizáncban is most Lukácsnak hívják az öreg pátriárkát. Mit mondanék akkor, ha Géza kérdezné tőlem, vajon a római impériumot Lukács a pátriárka igazgatja-e? Mondd, uram, nem nehezek lábadon a vasak? Így akarod kivenni belőlem a szót? Urad azt is a szájadba adta, ha kedve tellik benne, megkínoztat? A szent felség bánatos, gondrágja szívét, oly szomorú, mint közeli rokó halálakor. Sorsodon szomorkodik, s ha tehetné, megváltoztatná Bizánc törvényét, mely nem mondhat kegyes ítéletet arra, aki elárulta a birodalmat. Elég volt, nincs hozzászavam. Ha hisz Komnenosz Jánosnak, a kegyencnek, csak azért, mert Teodóra bátyja, s mert elvesztette bal szemét egy tornán a francia lovag ellenében, ha hisz a bújtogatóknak, s azoknak, akik leveleket jó pénzért árulnak, ha hisz az asszonyoknak, akiknek szava beszövi a palotát, hagyjon itt, vezeklek. Mondd meg, Teodor, azt üzenem neki. Soha se árulják el csúfosabban a birodalmat, ne legyen nagyobb ellensége Komnenosz Komnenosznak, soha. Ám soha ne felejtkezzék el arról, hogy engem csúfosan törbeejtett, míg ő maga sóváran öleli Teodórát. Én vezeklek, ha elszakad a köntös, behozatok magamnak barátcsuhát. Míg ad bort, megiszom. Ha kegyet kérhetek, csak annyit, Prodromosz küldje be verseit hozzám, melyeket hétről hétre szokott írni. S tudod, barátom, azokat a titkos szatírákat is, melyek elmondanak mindent, amit nem szabad tudnia a császárnak. A peplon lecsúszott melléről. Olyan volt teste, mint gyöngykagylóba csiszolt dombormű. A fény ráesett, a tompa ezüstös test egybeolvadt a sejemköntössel, csak a kebel virága mutatta, hogy él, vibrál, hullámzik, sírás folytogatja, az esti sírás, amikor Teodóra fekszik még, s Mánuel már ott áll az ablaknál, nézi a tengert, a fibulával összefonja köpenyét. A hang durcás volt, álmodozó, távoli. Változott, mint a tenger, melyhez annyiszor hasonlították szemét. A színe változott, gyermek és bölcs volt, hajlékony, metsző, mint a penge, lágy és sejtelmes is. Ezer arcú, gondolta Mánuel, s a régi eltemetett istenekre gondolt, akik ugyanígy váltogatták arcukat, a hangot, s néha a nemet. Teodóra, ahogy fekszik, félig mesztelenül, álmodó virág az arca, keble kibudjan köntöséből, ajka szétnyílik, vágy, sóvárgás ömlik el rajta, s most egyszerre felnyílik szeme, egyszerre változik az arca. Narcissus mohó, különös fiú patak tükrében nézi testét, megremeg tőle, önmagába szeret, s mindez villanás csak megvillan a bíborsarkú topán, rááll, magára borítja a könnyű ruhát, keze előre nyúlik, mintha keresne valamit, s kezébe kapja az ont. Levelet írok. Vers születik, mely haláról is szól, fájdalmas, távoli vers, hasonlatos azokhoz, melyeket régen írtak Bizáncban a makedónház herceg kisasszonyai. Ezer arcú, Mánuel nem tud elmenni tőle. Ott várnak a kisebbik tanácsházban. Ma kell dönteniük, mi történjék a szétvert keresztesekkel. Befogadják-e Konrádot szertehult seregével, segítik-e azokat, akik éhhalállal küzdve szétszélettek a Nikal körüli pusztákon? Mi legyen ma este? Ott sereglenek a tanácsszobában, a hírvivők várakoznak, csatlósok vigyáznak a lovakra, a kancelláriákban minden ember helyén van, ma nem fekszik le senki az éjjel, az eunokok fészkelődve ülnek kemény székeiken, emésztik a frugális vacsorát. Minden húr pattanásig feszült, a gépezet működik. Működik abban a pillanatban, amikor elindítja a császár, azt mondja, menj, és a pecsétőr viaszba vágja bele a szent pecsétnyomót. Áll az ablakban a császár, nézi a tengert, melynek ma egészen különösen zöld a színe, piszkosan szürkés zöld, világosabb, mint Teodóra szeme. Ez is zöld, csak mélyebb, sejtelmesebb. Nem tud elszakadni tőle, s ezért ő kérdezi tőle, majdnem durván, keményen, ahogy áll, jól lakott férfi módjára, köpenyére kattantva a fibulát. Akarsz még valamit mondani, Teodóra? Semmit, uram. A császárné mindent megtett, amit megkívánt a birodalom érdeke. Ne vedd ajkadra a Bazilissa nevét. Miért bántod? miért gyalázod őt, aki sohasem mond egyetlen rossz szót sem ellened? Tisztelem Irénét, úrnőmnek tartom, mióta a birodalom hajóját ő vezeti. Ezzel kívánsz most visszatartani? Kezdjem kutatni szavaid rejtett értelmét. A Bazilissa s Konrád egyvér. Konrád most nem ellenség. Nem ellenség, de ő is frank. Elemésztene minket, ha tudna. Mert nem adod át neki császári méltóságod. Iréné, ha szabad kiejtenem nevét, nem fél a címektől. Az ő levelei gyorsan odaérnek. Császári futár viszi leveleit. A császári futár viszi leveleit Konrádhoz, s futár viszi leveleit a francia királyhoz. Egy asszony ül Bizánc trónusán. Egy asszony szólal meg Bizánc trónusán, aki eddig hallgatott. Mindenki azt hitte, nem beszél, nincs szava, ha csak nem Isten előtt. Most megszólal. Mindenki tudja, hogy amióta Iréné úrnő beszélhet, büszkeség tölti el a latin királyokat. Érzik, hogy mi porba hajtjuk előttük fejünket. Az idegen úgy mondja, Bizánc lábuk előtt hever. Féltésed eltűröm, gyűlöleted megértem, de ne keverd bajba a Bazilisszát, ne keverd bele a birodalmat. Maradj a Günekeionban, az asszonyok szárnyán. A férfiak várnak a tanácsteremben, sietned kell, mert várnak. Azt fogják kérdezni tőled, kívánod-e, hogy írmagja sem maradjon a latinoknak? Kívánod-e, hogy békjóba verve hozzák ide királyaikat, és soha-soha, míg világok lesznek, ne merészkedjék egy se a mi földünkre? Kérik majd a tanácsban, adj parancsot a témáknak. Te már felemelnéd kezed, de nem mondhatod ki a szót, uram, mert ott áll Iréné és rád néz. Egy szót szól, ő szól, aki eddig hallgatott. Szól neked, ne bántsd Konrádot, mert vér a véremből, testvérem, nővérem ura. Én megsegítem őt, mert ő az én vérem, és te engedelmeskedni fogsz nekem. Így mondja Iréné, és ti, a császári tanács mind, a férfiak s a heréltek, meghajtjátok előtte fejeteket. Engedelmeskedtek egy asszonynak, ám ő megmenti rokonát, aki ellensége a birodalomnak. Andronikoszt meg hagyod börtönébe, mert úgy hiszed, hogy őt megvásárolták a magyarok. Mánuel az ajtófélfán tartotta kezét. A szó visszacsengett. Mintha Bizánc beszélne, az egyszerűek, a kisnépek világa, az árusok, a nagy fedett csarnokban, a cirkuszi jegyszedők s a fürdőháznak mesterei, költők az utcán, a palotatisztek felesége és lánya, és mindazok, akik itt élnek, beszélnek a városban. Teodóra szava, feszítsd meg az idegeneket, mert a frank minden bajnak az oka. Ők a tisztátalanok, az átkozottak, latinok, akik vartyogó szájjal éneklik énekeiket, gőgösek, ostobák, kabzsik, hiával vannak minden szubtilis értelemnek, mely nélkül nem bizánci az, aki Bizáncban született. Teodóra leszűri, illattal szórja be az utca zaját, de mégis érzi ízét, a színe csillogását, a félelmes ritmust, mely átcsap a Szent Palota falán, megreszketteti magukat az angyalokat is. A szó valahonnan eliramlik, szivárog, nem lehet betömni a réseket, az élet megtalálja a föld alatti járatokat, beszivárog a cellákba, ahol megláncolva ülnek azok, akiket nem állít bíráik elé a Bazileusz, és azok mind újjal mutatnak egyetlen szegény, szelit szomorú asszony felé, aki alászkodva hordja ünnepeken a bíborköpenyt, nem kendőzi arcát, mely fehér, áttetsző, festetlen, mint a szenteké. Idegen, mondják, kezük rámutat, így kiáltanak maguk közt árulót. Ilyenkor a császár is megretten. Miért szereti Konrádot? Miért szereti Lajost? Miért testvérei a nyugati királyok, inkább, mint a keleti fejedelmek, ezek a mohó, s fanatikus idegen hercegek, akik egy szálvasba öltözve jönnek át a légiók ősi útján, nem tudnak semmit az igazi Rómáról, melynek helytartója változatlanul itt székel, ők csak bitorlók, uszurpatorok a provinciákban, nem méltók arra, hogy egyetlen római polgárnak itt Bizáncban megoldják soruját. Teodóra felé kellene hajolni, kicsókolni szájából a lélek mérgét, mint ahogy szeretők szokták egymás szájából elcsókolni a halált. ám akkor minden előről kezdődnék, a mámor, az extázis, a gyengeségek, s odát a brokátokkal bevont tanácsteremben mindenki tudná, hogy Érosz hatalmasabb úr a Bazileus szemében, mint maga a Szent Birodalom. Antiochiának két arca van. Az egyik Bizánc, a másik Jeruzsálem felé tekint. Ifjabb húga-e város Krisztus sírvárosának, s mint idősebb fivér úgy viraszt felette a jeruzsálemi király tekintete. Antiochia francia és latin. Érseke van, aki a párizsi iskolákból hozta magával a bölcsességet, Tírus és Szidon romjai felett néz szét tenger és síkság bíbor pompáján, mint Róma legkeletibb vikáriusa. A másik arc Bizánc felé fordul. Tarka, sokrétű, megalkuvó, keleti. A hatalmas boltébe székes egyház egyszerű, kissé komor nyugati világában él a fejedelmi udvar, de tőle néhány nyillövésnyire tarka, vidám kupolák aranydíszében él a másik székes egyház, drága kövekkel kirakott ikonosztázionja mögé megbújó különös szellemével. Itt él a másik, a keleti pátriárka, a hosszú szakállas, görög szabú pap, egyik a négy nagy keleti egyház fejedelemnek, akik fejedelmek a maguk szakadár világában, mint nyugaton a bíborosok. Antiochia különös világ, tarka, színes, szövevényes. Nyugat Szíria találkozik egymással, palermói hímzések, damaszkuszi acélok, kínai sejmek, kordovai tímárok remekei, aranyak a mediterránum minden tájékáról, új és régi aranyak, melyeket szorgos és rikácsoló hangú kufárok mérnek, kaparnak, ráspolyoznak, s megint mérnek, mielőtt kimondják az utolsó szót. Mióta Raymond de Poitiers, Antiochia fejedelme meghalt, Konstanca, az özvegy hercegasszony Antiochia ura. Fájdalmasan szelid és szép asszony, őzlábú, karcsú, finom mozgású, egyetlen őszhajtincsel sötét szőke hajában, mely még szebbé, még különösebbé teszi. Rokona a francia királynak, benne is nagy Károly vérének cseppje rejtőzködik. Fia, fiatal még, leányai Mária és Filippa még kicsinyek. Az ország tenyérnyi, egy hatalmas város, tengerpart, pusztaság, rossz szomszédok. Ennyi az ország, melyet együtt teremtett fél századdal ezelőtt Tancréd és Bohemond. Antiochia, a csodálatos város, az első azok között, melyet még otthonról hírből ismertek a keresztesek. Híres a pogány előtt is, miként Bagdad vagy Damaszkus, a kalifa pompázó metropoliszai. Raymond de Poitiers gőgös úr volt. Óvatos, visszahúzódó, aki megméri erejét, mielőtt valamibe belekezd. Így zárkózott be a várba, amikor Komnenosz János császár ostromolta, Jeruzsálemből remélt segítséget, titkos követet küldött a pogányhoz is. Így várta a csodát, a csoda bekövetkezett. Kaló Johannes balját felsebezte a mérges nyíl. Így aztán megint ő volt, aki előtört Antiochiából és rácsapott a fiatal Mánuelre. A hangja messze hangzó, gőgös, fejedelmi volt. Takarodjatok a hercegség határáról, ti görögök, nincs keresnivalótok Latinföldön. Vonuljatok innen Isten hírével. Így beszélt Raymond herceg, ám szavát Mánuel nem felejtette el. Csak néhány év telt el, Raymond de Poitiers fehér gyolcsinkben mezitláb ott járt körben a Pantokrátor kolostorában, ahová öröknyugovóra helyezték el Kaló Johannest, bizán császárát. Raymond herceg haja őszbe borult, arcán elszélesedtek a barázdák, szemét éjszaka felmarta a könny. A döjfös nagyhangú beszéd elillant, mint a szíriai pusztaság szele. Maradt maroknyi ország ura, melyet két oldalról két ellenség fenyeget, a pogány és a görög. Mohamed újból körülrajzolta Antiochiát, s a próféta nevét kiáltották be a pusztai lovasok minden este a kapukon. Bizáncba kellett mennie Raymondnak, Mánuel udvarába, alázkodni a segítségért, mert ő a hűbér úr, az a császár, akinek seregét kiűzte egykor a hercegségéből. Mánuel nem felejtette el semmit. A kapukat nem nyitották ki előtte. A Szent Palota vendégszárnyát nem kapta a vendég. Latin papok hajlékában kerestek a lovagoknak szállást, míg másként határoz a császári kancellária. Mánuel szava kemény volt. Járjon három nap s három éjjel körben, vezeklők ruhájában, Kaló Johannes sírjánál, a nagy császárt magasztalva, aki jó volt hozzá, s akivel szemben a vazallus megszegte hűségesküjét. Mindez esztendőkkel ezelőtt történt, de senki sem felejtette el Antiochiában ezt a három napot. Konstancia azóta készült az özvegységre, mely néhány ünnep, torna, keresztes járás közt a latinasszonyok sorsa a Szentföldön. Most özvegy valójában, gyermekei itt élnek körülötte, a kérők donganak, a kérők, akiket ide vonz Konstancia szépségének híre, és Antiochia aranyos tornyai, melyek a környező hegyekről lánggal világítanak, ha reájuk süt a nap. Franciák. Minden ízükkel az otthoni hazán csüngenek, ám szívük Jeruzsálem felé hajlik, mert a jeruzsálemi királynak hűbéresei. Párizs felé is néznek, mert minden franciák törzsének csodálatos királya ott él a Szajna partjainál. De nem szabad elfeledniük a szultánt, sem a kairóiak fejedelmeit. Így élnek örökös aggódásban az antiochiaiak. Ünnep van a városban. Vendéget fogad a hercegi palota, a magas, aranyozott rudakon ott lebegnek a vendégnek Chatillon urának címerei. Különös, szomorú háztűznézés ez. A kérők nem gyermekek többé, legtöbben maguk is özvegyemberek. Konstancia ajkán ott ül a szomorú, különös mosoly. A keze övé, a kérők megriadnak a szokatlan feladattól. A leendő arának nincs atya, bátyja vagy gyámja, akivel férfiak módjára beszélvén eldöntik a házasság sorsát. Utána maga a leánykérés cifra formaság marad. A várba Chatillon Rajnald látogatott el, a Szentföldre jött franciák legvitézebb lovagja. Konstancia mosolya, mintha édesebb, oldódóbb lenne, s mintha ma reggelre elbújtatta volna szép sötét szőke hajának rengetegében az ezüst csíkot, mely aszketikussá teszi az arcot, ha kivillan a főkötő alól. Chatillon úr fegyvertelenül ül a széken, valamivel alacsonyabban, mint a hercegnő. Asszonnyal aranyakról beszélni, pénzről, férjitartásról, gyermekek moringjáról, melyet nem szabad sohasem semmi címen elköltenie. Esküdnie kell, Mária és Filippa aranyának nem szabad elhagyni az oroszlán torony titkos rejtek helyét mindaddig, amíg férhez nem mennek. Konstanciára néz, az arca fájdalmasan szép. Rajnald úr legszívesebben térdre bocsátkoznék előtte, ajkához emelnék kezét, virágot is tépne, mint ifjú aprót korában, s akkor újra hallja az aranyak szavát, kikötéseket, reverzálisokat, esküket, spogadalmakat, melyeket Konstancia folyamatosan olvas le egy papírlapról, az írás bekészítette asztalára az antiochiai kancellár. Így ülnek, míg leesik az este, behozzák az olajlámpákat, a pusztaságban mindig így van, ragyogó világosságból egyszerre esik le a feketeség. Percig hallgatnak, megszakad a beszélgetés vonala. A hercegnő az itteni nyelvet beszéli, a szíriai francia idiómát, melyet különössé tesz a belekevert görög s arab szó, így beszélnek. Egy percre mindkettő elcsendesedik. Konstancia halkan, egészen halkan beszél, könnyen és puhán, mintha csak ellebbenne ajkáról a szó. Vajon jó apja lesz-e kegyelmed a gyermekeknek? Nem fogják érezni, hogy mostoha? Kegyességet tudja, hogy férfiak ellen harcolok. Egy várost véremmel védek. Leánygyermekeket úgy nézek, mint fehér galambokat, akiken a Madonna kedvesen nyugtatja tekintetét. Köszönöm, mondja nagyon halkan, s Rajnald úr látja, amint az olajlámpa felé fordul, megigazítja kanócát, mindez csak azért, hogy elrejtse előle a könnyet, mely végigpereg arcán, s a könnyet a hercegnőnek nem szabad mutatnia soha. Andronikos sétál cellájában, jobb híjával önmagával beszélgetett, hogy ne felejts el egészen az emberi hangot, ne felejts el a nyelvet, mely az élő emberek világához hozzáköti. A vasat a császári kegyelem leoldott a lábáról. A palota néma szolgái gondozták a börtönt, ők hoztak számára eleséget s mosdóvizet, átvették az írást, melyen feljegyezte kívánságait, halkan, szomorú mesterségük munkásaiként hoztak el mindent mély meghajlások közt személytelenül. Így beszélt Andronikos önmagával. Vitatkozott, az arc ilyenkor kettőt mutatott, szemben álltak egymással, egyik ő volt, a fényes, csodálatos Andronikos, a másik az Istenek alkalmi kegyence, a gyenge, ingatag Mánuel. A börtön eszelőssé tesz, érzi a kínzó egyedüllétet, a reménytelenség sajátos körforgásait. Az apró események hajszálait felnagyítja, színezi a múló pillanatokat. Beszél Mánuellel, aki válaszol az éjszakában. Fel kell, herkulesi öklével tapogatja a falat, megdöngeti, hogy érezze az anyag közelségét a feketeségben, a bizonyosságot, hogy él még, nem merült el feneketlen álmok tükrében, nem nyelte magába a pokol. Várja a választ, nem kegyelmet. Mánueltől nem kell a kegyelem, nem kell irgalmas szó, nem görbíti be derekát, nem hajlik. Írhatna neki, a levél hozzájutna. Mondhatná mindazt, amitől valaha könyvbe borult Mánuel szeme. Anyjáról szólhatna, aki mindig kegyes volt vele. Elengedte vadászatra őket, amikor kimentek Filopátion erdeibe. Könnyeztethetné, ha apjáról beszélne, störzsükről, arról, mi kevés komnenosz van. A lélek különös botlásairól, melyek a sátán incselkedései, s a horoszkópok megmondják, ilyenkor foltok borítják el az elmét, fékét feloldja a csillagok titokzatos szava. Írhatna neki, mert íróvessző és tábla van előtte, tinta és papír is az asztalán. De Andronikosz nem nyúl az írószerszámhoz. A vér túlsebesen lüktet benne, nem tudja fékezni magában az indulatot. A beszéd az egyetlen akció, melyet megenged számára a cella világa, a szó mámorával andalítja el a kerengő, félelmes indulatokat. Látod-e, Mánuel, hiába igyekszel imperátor lenni, úgy jársz hajóddal a vizen, mint tengerész, akinek egyszerre sok légből kell kimernie a vizet. Álmodozó vagy, ismerlek. Emlékezel, amikor Pelagiában a tábor mellett meglestelek, nézted Augustus szobrát, melyet magaddal hoztál a táborba. Ott jártál a hadsorok között, latinul beszéltél Cézár szavával, amikor elnéz a légiók felett. Játszottál, gyenge emberek játékával elhitetted magaddal, Cézár s Augustus vagy, tiéd a világ, tiéd az egyiptomi elefántok s a britanniai tölgyerdők. Álmokkal pótolod a babért. Nem győztél még sohasem. Sóvárogsz a valódi, az igazi triumfus után. Meggyötörted Rajmund herceg lelkét, amikor járattad 3 nap s 3 éjszaka apát sírja körül. Gyötörted a jeruzsálemi urakat, szorongattatásuk órájában kérte tőlük a hűségesküt, amikor ott állt kapujuk előtt a pogány. Bemész ágyas házadban, magadra maradsz, levetett bíborköntösöd, szemed tükröt keres. Nézed az arcod, hasonlít-e a régi imperátorokhoz? Van-e tekintetedben oly félelmes tűz, mely elragadta a zsoldosokat, amikor Diokleciánus ellovagolt soraik előtt? Rossz színész vagy, Mánuel. Nem vagy hívő sem. Megveted a jámborpapokat, akik egy életet töltenek zsámoljuk előtt, keresve a nagyobbik világosságot, mely megfényesíti elméjüket, hogy megértsék a hitágazatok igazát. Így élnek egy életen át, jámborul s alászkodva, hogy egyszerre féktelen erővel kicsapjanak. Ilyenkor mennydörög szavuk, mint pátriárkák osztják az igazságot. Színleled előttük az alázatot, nem hiszel bennük. Annyit sem, mint a jósoknak. A fekete mágia mestereinek, akik jövendölnek tenyeredből, szakállat szálából, csillagok járásából, elvetélt magokból, azoknak, akik jobban tudják a jövőt, mint a jámborpapok. Teodóra ringyó, de te csak vele ízleled a vérfertőzés ízét. Megrészegedsz tőle, úgy érzed, más asszonytesttel nem tudsz betelni, nem tudsz megbékélni a vérháborgásaiban. Így hiszed? Nem látod, hogy Teodórának a császár kell? Ott hagyna, megcsúfolna abban a pillanatban, amikor a varánk zsoldosok már nem ejtenék le előtted az alabárdot, amikor letépnék fejedről a koronát, s kitaszítanának kivájt szemgolyókkal az ázsiai part felé vezető úton. Hiába hívnád Teodórát. Neki bíborsarok kell, húsvéti köpeny, diadém és ékszer, eunuchok és palotta. A cím kell. Sírjában foroghat Konstantinus, hogy a császár szeretője kapta meg a nobilissima címét. Teodóra, hidd el nekem, ringyó. Te tudod, ugye, Mánuel, hogy ő következett volna nálam Eudokia után. Semmi nem mentett volna meg téged. Szakállamról az aranypor behambaszta volna testét, letéptem volna, csak azért, hogy téged, Mánuel, meggyötörjelek. Mint ahogy megfoglak gyötörni minden lépésemmel, minden lélegzetemmel, minden szavammal, megfoglak gyötörni gyermekeidben, unokáidban. Mert én örökké fogok élni, Mánuel, akkor is, amikor te már itt hagyod a ragyogó világodat, örökre kiköltözöl a Balahernész palotából, melyben én Andronikosz leszek az idők végezetéig az úr. Gyáva vagy, Mánuel, ahhoz, hogy megöles. Hamarabb végeztem volna veled. Régen, ha tudtam volna, hogy Alexiosz bátyád elmegy előtted, s Andronikosz bátyád elmegy előtted, s nem marad más előtted, mint az ügyefogyott ájtatos izsák. Megöltelek volna ezerszer és ezerszer kígyómérgével, planéták sugarával. Egyetlen szavammal talán, melyben olyan erős a gyűlölet, hogy öl. Nem titkoltam a gyűlöletem. A táborban kérdezte tőle, miért járok páncél nélkül, könnyű magyar lóhátán, mely Géza méneséből került ki. Emlékezel, mit válaszoltam? Tudom, emlékezel rá, nem felejtheted el, a nyomodban kullogó jegyző feljegyezte, krónikákba kerül. Hogy gyorsabban menekülhessek, ha megölöm ellenségem, levágom fejét, és rám törnek emberei. Látod-e? Nem titkoltam, nem vetheted szememre, nem tagadtam le, hogy gyűlöllek. Sápat voltál, mosolyogtál, valamit mondtál, de sápadságod elmosta a szó erejét. Meghajoltam előtted, nincs több szavam, mert a szó elért téged. Akkor küldted rám Komnenosz Jánost, akit gyűlölök, s aki gyűlöl engem. Idehozattad-e félszeműt, aki úgy viseli arcán a fekete kötést, mintha ő lenne az egyetlen, aki vitézi tornán nem kapta el az idegen láncsa elől idejében a fejét. János este jött, este lopakodott a sátor köré, melyben én voltam és Eudokia. Tudod-e, Mánuel, már nem kellett ez a lány. Ott hagytam, amikor elhagytuk Philippopoliszt. Eleget szerettem, pedig úgy mondják, még virágosabb, karcsúbb teste, mint Teodóráé. S 77 alexandriai hetéra bújt be a bőre alá. De én csak leszakítottam, hogy fájjon neked. Andronikus szeretőjévé tette a lányt. Eldobta pedig testvére Teodóra, a nobilissima. Látod-e, Mánuel, mögötted ül az árnyék, miként te mondtad Sztüpiotésznek, e fakó alamuszi famulusnak azon az estén, amikor testvéri csókkal csókoltat Konrádot. Ott feküdtünk a szőnyegekkel párnázott sátorban, hang nem szivárgott ki, egyetlen neszt sem verhetett fel a sátor, csókunk néma maradt. Én voltam ott, amikor felépítették, s tudom, hogyan kell építeni a sátrakat. Megtanultam a magyaroktól. Te, a te szállásodon tudtad már, hogy Komnenosz János körülvette katonáival a sátrat. Arra vár, hogy megcsendesedjék a vágy, ne piszkolja el a vérem hugának mesztelen szégyenét. Így lesett az éjszakába, mint a sakál, és te ezt is tudtad, Mánuel. Férfi voltál-e, aki engedett, hogy olyankor lepjenek meg harcost és férfit, amikor nem bántod az erdő vadját sem, nász közben, csók közben, amikor búg a vadgalamb. De te, Mánuel, lested a jeladást, összeesküdtél a rabszolgákkal. Azt hitted, csak akkor teljes a bosszú, ha János belemeríti kardját az én védtelen, szerelemtől lankadt testembe. De látod-e, nem lankadt a testem, nem mint a tied, amikor Teodóra látogatása után elnyom az álom a tanácsülés kellős közepén. Erősebb vagyok nálad. Én vagyok a legerősebb Komnenosz. Hiába vetettél börtönbe. Ha akarom, szétrepesztem a falat, mint ahogy szétrepesztettem a sátrat, Mánuel, s kacagtam rajtatok. Hogy remegett mellettem Eudokia. Olyan füle van, mint az erdei vadnak. Ő neszelt fel először. Ő hallotta meg a lopakodó zsoldosok fegyvercsörgését. Ő érezte meg a veszélyt. Ő szívta be a levegőt, mely terhesebb s nehezebb lett egyszerre. Eudokia, kis Eudokia, azon az estén jó voltam hozzá. Szerettem. Hallotta, meg akart menteni. Lám, kiemlékezik arra, hogy asszonyruhát kínált nekem, hangosan mécsért kiáltott, hogy hallják körös körül. Cselédjét hívta, aki átmegy a szomszédos sátor szolgálójához, olajat kér, mert kiapadt a mécs, s kínálta a ruhát, a fejkendőt, a kék köntöst, mely rám fért volna, ha összegörnyedek. S a fátyolt rátakarta volna a fejemre, hogy arcomat árnyék fedje el. Ez kellett volna neked, ugye, Mánuel? A gúnynyila szállt volna felém, mert asszonyruhába menekültem, szolgáló szurtos köntöse lett volna egyetlen fegyverem. Ugye ez kellett volna, hogy egy hét múlva megtudja az egész palota Krétától Aleppóig, ezt fecsegte volna minden helytartó. Andronikosz, a hős Andronikosz asszonyköntösbe szökött meg, szeretője bújtatta, így szökött. Neked is ott van-e mindig az ágyadnál kardod, Mánuel? Gondolsz-e arra, hogy egy jó penge szolgával, sereggel, mennybéli szentekkel felér? Micsoda ugrás volt, nem, Manuel? Nem volt bágyat a testem, örökösen megújuló és örökösen kalandélyes. Micsoda ugrás volt, amikor egyetlen hasítással felmetszettem hátul a sátorponyvát. Ott, ahol csak néhányan álltak, a zsoldosok mind a bejárat előtt várakoztak. Pányvákkal, kampókkal, husángokkal felszerelve, hogy élve fogjanak el. Elvegyék testem díszét, csonkán, talán vakon vezessenek elébed vagy János elé. Így tervezték, tudom. És én megjelentem fejük felett, páncél nem volt rajtam. Talán mindent annak is köszönhetek, hogy rövid köntöst viseltem, a tunikám nem akadt a kötelekbe. Úgy ugrottam le a földre, hogy leteperhettem a két zsoldost. Vérükben feküdtek, míg én már a lovamat kerestem. Látod, Emmanuel, téged úgy fogtak volna meg a veremben, mint magával tehetetlen vadat. És én elinaltam, nevettem rajtuk, néhány halott zsoldos az egész, s János herceg rossz éjszakája, aki tudja, hogy nem sikerült a csíny. Veled beszélek, Manuel. Nem olvasom az írást, most nem olvasom. Nem tudom, hogyan beszélnek az öreg proféták Hetedízről, melyben megbüntettetnek az apák bűnei. De én így büntetlek majd téged. Gyermekeidben, s azok gyermekeiben, mert én sokáig, nagyon sokáig fogok élni. Akkor is, amikor te már nem élsz. Te gyáva vagy, Manuel. Nem tudsz megöletni. Leszedeted a vasakat rólam, s azt hiszed, megmentetted a birodalmat, jóvá tettél mindent, amit irántam való gyengeségből vétettél, mert én téged elárultalak. Egyszer, ha majd fáradtabb, törődöttebb leszek, világosságot vet az ablak, mert nyár lesz, fellapozom azt az írást, és megkeresem. Régóta nem aludtunk, Manuel, egy palotában. Most ugyanaz a fal vesz körül. Te a császári szárny legbensőbb szobájában hánykolódsz, kerül az álom, rám gondolsz, hallod az éjszakát, mely feletted, s felettem elterül. Én a börtönök szárnyán vagyok, élek, ébren vagyok, Manuel. Élek, és ébren vagyok. És akkor te nem alhatsz nyugodtan, Manuel. Lukács a király elkínzott fakó arcát nézte. Erőt öntött volna bele testéből s véréből, hogy táplálja a hervadó testet, mely rákerült az Árpádok titokzatos halál útjára. Elmúlt 30 esztendős, valahol valamerre kikezdte a szó. Lukács nézte az arcot, mely hambas, átszellemült lett, szőkesége beleolvadt az arcba, ezüst szálak osontak bele. Így éltek az esztergomi palotában, a király Lukács vendége volt. Az érsek lenézett a hegyről, az ablak a palota déli szárnyán feküdt. Kijöttek a kápolnából, Lukács mondta a misét, Géza ott ült a falba mélyedő vörös márványszékben, kicsit megroskadtan, s ő az oltárnál látta, hogy amikor letérdel az úrtestének felmutatásakor, egy pillanatra eltorzul ajka, szaggatja titokzatos, felfelújuló fájdalom. Mise után visszajönnek a szobába, az érsek a király arcát nézi, látja az áttetsző finomságot, a bőr rajzát, a sápadságot, melyet alig leplez a sejmes, rövidre nyírt aranyszakál. László után István öcsém is átlépte a határokat. A pap kihajolt az ablakon, nézte a Dunát, mely itt nem bolyong mérföldes ingoványok árterek között, kemény sziklás partjai vannak, itt végig jöhetnek a legnehezebb lovasok is. Az úr választotta esztergomot szálláshelynek, szűk a folyó, száraz a part. Lukács lassan megfordult papos járással, arcán ott ült a rendíthetetlen nyugalom. Nagy uram, házad átka, hogy öcs nem tűri bátyja igáját. Testvéreidet megfogta a görög métej. István és László. Az úr irgalmazzon nekik, de Bizáncból még nem jött az országba király. Sem Álmos, sem Borisz nem kapott más, csak kegyelem kenyeret. Mi híred van Andronikoszról? Míg ott székelt Belgrádban és Barancson, nyugodtabbak voltunk, hogy nem elevenedik meg délen a határ. Mi híred a szép hercegről? Fogoly! Manuel Ferroja irántunk való barátságát? Kell-e sasnak ürügy arra, hogy lecsapjon a prédára? Manuel nem sas, mi nem vagyunk préda. Andronikoszt elnyelte a fal. Vak? Nem bántották. A Blahernész palotában él. Emberfia nem láthatja, csak az őr. Hagytuk elmenni Istvánt és Lászlót. Esztergomban nincsenek-e börtönök? Az ország népe zúgolódott, úgy mesélte nagyapám, mert a hercegek toronyba zárták Salamont. Nem tehettem semmit ellenük. Nem küldhettem a hercegekre hadakat. Az úr jár mögöttük, ha az ő kegyelme úgy akarja, Mánuel minden praktikája sem vesz rajtunk erőt. Elébe kell menni a kegyelemnek. Te tudod, Lukács, én éjszakánként, amikor a fájdalom nem hagy aludni, beszélgetek a halálról Istennel. A gyermekek kicsinyek, Eufrozina erőtlen. Mi lesz, Lukács, akkor, ha meghalok? Hiába visel koronát a fiam, hiába eskütetek hűségére ti mind, a bárók s az országnagyok, akik idejöttek, László és István is, mind hűséget fogadtak. Kitörődik a gyermek sírással. Én, uram, te tudod, hogy az viselheti csak a koronát, akit én a szent olajjal megkenek. Míg én élek, nem koronázok senkit, csak a te idősebb fiad. De, uram, ne törődj többet a halállal, mint amennyit lelkünk állapota kíván. Nem sokára tavasz lesz, leszaladnak a téli áradások, a déli végekről jönnek az üzenetek. A hadak nem hagyták el téli szállásaikat. Kevesen vannak, korhadtak a hajók. Gondolnunk kell arra, nagy uram, hogy minden deregjét nyers bőr borítson, ha a görög gályák felénk fordítják tüzet hányó torkukat. Bizonyos vagy, hogy Mánuel támad? Konrád és Lajos hazatértek, gyengék. Ha Lajos gyenge, Roger sem erősebb. Jeruzsálemben gyermek a király, Antiochia trónján asszony ül. A pogány fejedelmek egymást emésztik. Mánuel szomjazza a dicsőséget, talán testvéröccseid is biztatják, indítsa meg a hadakat. Mint a fűszál a földön, annyi a görög. Nehéz lovasok, hajósok vannak. Ez a fő erőssége, ezekkel kell nekünk szembeállítanunk a hadakat. A déli bánságokban sorban áttérnek az urak a görög hitre. Öcséd István azért hajlik az óhítű rítus felé, mert Mánuel hercegnőt ígért neki. Amerre István birtokai nyúlnak, ott kedves vendég a bazilita barát. A nép délen görög énekkel fogadja majd Mánuelt. A nyáj az enyém, uram, nem a bazililtáké, és Bizáncból ajándékozott erekék előtt nem térdel le a nép. Az ember esendő, Lukács. Nekem gyenge a testem is. Korosabb vagyok, uram, nálad. Sokat szenvedtem. Párizsban már feladták rám egyszer a végső szentségeket. Az úr kegyelmes volt, s megkönyörült. Miért ne rázhatnád le, uram, a testi nyavaját? Fiatal vagy. A törzs erős, Lukács, csak az ág gyenge. Apámra gondolok, vak volt, boritalba folytotta erejét, a mámor korán végzett vele. De nagyapám álmos, őszöreg ember volt. Így szólnak az emlékek. Hajlott korban is ott élt Bizáncban, udvart ült a görögök között. Piroska kegyelméből. S most Piroska fiahoz álmos unokája ellen hadat. Anyja oltotta bele, hogy sóvárogjon országunk után. Királyok királyának mondja magát, többnek minden fejedelmeknél. Tüzeli a vágy, hogy eljöjjön a mi országunkba, hadakkal jöjjön és elpusztítsa. Lehet-e, Lukács, hogy a komnenoszok ismerik a hosszú élet kövét? Öregek lesznek, mi meg pusztulunk. Nem lenne jobb megbékülni velük, megadni neki azt, amit ma kér? Néhány tengerparti várost, s keveset a déli bánságokból. Hagyni, hogy görög papok árasszák el a rádzsupánok udvarát. Talán megbékélne, elfordítaná Pannonia felől tekintetét. Ne inog, Géza úr! A lelkedre gondolj, hogyan égne a kárhozatban, ha odavetnél 100 000 igaz hitű lelket a szakadároknak. Itt skizmatikus nem uralkodik. Nem uralkodhatik soha senki, aki nem fia a római pápának. Az én szavam az eklézia szava. Ha meginoksz, ellened megyek, felveszem ellened is a keresztet, s én magam, a pap, én viszem a délvidékre a hadakat. Csendes egy, Lukács, elragad az indulat, pedig te pap vagy, s én király. Mégis te beszélsz ilyen szikrázó szemmel, nekem kell téged csillapítani. Megértjük egymást, István koronáját még én viselem. Holnap pecsétemet küldöm a vármegyékbe, tavaszra gyűjjenek össze lovasok, hajósok, gyalogemberek. A végeken őrizzék az átjárókat. Mióta elment, mióta átment Belosz bátyám is az országhatáron, már senkiben sem lehet bizodalmam. A római reszpublika a hit szavával véd. Tiéd, uram, az apostolok ereje. A szolgák szolgája erősebb a császároknál. A szolgák szolgájának szolgálnak a föld fejedelmei. Félelmes vagy, Lukács, amikor így beszélsz. Új szavak ezek, melyeket gyermekkoromban nem hallottam. Senki sem hallotta, míg nem jöttél meg külországokból, nem hoztad magad a Róma új, kemény szavát. Így beszélsz, Lukács, de ez a beszéd idegen még ebben az országban. Én hallom, szeretlek, beléd helyeztem bizodalmam, de siketek az ország bárói, ha hallják szabad. Légy csendesebb, Lukács érsek, ne bántsd őket. Róma alázatos fiai vagyunk a lelkiekben, de a temporáliákban ne adjanak nekünk segítséget idegen papok. Felemelkedett a székről, ott állt az érsek mellett. Innen fentről, a várhegy tetejéről messzire látszott a folyó völgye, a partok hosszú, szabálytalan szalagja, az erdők fekete árnyékként nyomultak északról délfelé. A pap meggörnyedt. Kemény arcán kidagadtak az erek, ahogy visszafojtotta magába a választ. Haját hátravetette, egy pillanatra letette fejéről a könnyű föveget, hogy megsimítsa izzadó homlokát. A király nézte ezt a kemény arcot, melyet nem puhított meg a kolostorok világa, makacs szilaj fekete volt most, mint idősebb bárójé. Hívének, testvérének érezte. Kezét, melyen hímezett, fehér sejemkesztyűt viselt, rátette Lukács jobbjára. Ha felszáradnak a mezők, Szent Benedek napja körül, másról fogunk beszélni egymással zimony előtt. Mosolygott. Lukács nézte finom fáradt arcot, melyet sejemesen keretezett be szőke haja. Megviselt volt, szarkalábas, de ha mosolygott, majdnem szentek fényébe ragyogott. A szó elhalkult közöttük, álltak a párág, gomolygó felhők között, nézték a szeszélyes Dunát, mely már szerte szakította jégpáncélját, sodra viszi a széttördelt hatalmas táblákat, valamerre ismeretlen tengertorok felé.